Drága mennyei atyám, hálát adunk neked, hálát adunk, és hálás a szívünk, hogy ma együtt lehetünk, hogy ma a te igédet, a te világosságodat megoszthatjuk az emberekkel, megoszthatjuk a jelenlévőkkel, megoszthatjuk azokkal, akik követnek bennünket az interneten. Köszönjük, atyám, és tudjuk, hogy a te igéd az világosságot ad nekünk, és oktatja az együgyűt. Atyám, a te igédre, a te világosságodra van szükségünk, azért, hogy növekedjünk, azért, hogy mindazokat az áldásokat, amelyeket te az egyszülött fiadban, a Jézus Krisztusban elkészítettél nekünk, hogy mind azokat birtokba vegyük hitáltal, hogy növekedjünk te benned, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Kérünk, drága Szent Szellem, hogy te vagy a bölcsességnek a szelleme, az erőnek, a hatalomnak a szelleme, hogy világosítsd meg ma a bensőnket, hogy kijelentést kapjunk, és kijelentést vegyünk a te igédből, és növekedjünk azon, mint az igazi, hamisítatlan tejen. Mindenért a mai napon neked adjuk a hálát, és neked adjuk a dicsőséget, és örökkön örökké. Amen. Foglaljatok helyet. Itt az Attila említette a tabu témákat. Hát az ember mit tesz? Imádkozik, elég gyakran imádkozik, hogy Uram, miről szóljak? Miről prédikáljunk? Annyi minden dolog van, amiről szólni kell. És vannak olyan területek a Bibliában, amiről hát nem nagyon szeretnek prédikátorok nagyon szólni. És ez a mai terület, ez olyan lesz, ez egy tabu téma lesz, és én hiszem, hogy Isten segíteni fog nekünk abba, hogy megértést kapjunk. A mai terület ez a bűnbocsánat kérdésével foglalkozik, tehát azokkal a téves elképzelésekkel is fogunk foglalkozni, amivel foglalkoznak emberek, amik soha nem képesek az embert megszabadítani a bűntől. Ma egy olyan területet nézünk meg, ami a bűnmegvallással kapcsolatos. És azt a címet adtam ennek a mai üzenetnek, hogy a bűnmegvallás csapdái. A bűnmegvallás csapdái. Igazániból azt se tudom, honnan kezdjem, egész héten a Bibliámat bújtam, még olyat is megtettem, amit már elég rég tettem meg, hogy a Mózes harmadik könyvét, mind a 27 fejezetet oda-vissza elolvastam. Tudjátok, ez az a fejezet, ahol össze vannak ragadva a lapok a Bibliádban. Hát ki olvassa szívesen ezt, én nem hiszem, hogy van valaki, de tudjátok mit? Kétszer végigolvastam. És annyi halleluját mondtam soronként, hogy talán annyit soha. Tehát, hogyha nagyon hálás akarsz lenni az Úrnak, ha nagyon szeretnéd, hogy a szívedből őszintén föltörjön a hála, akkor olvasd végig a Mózes harmadik könyvét. Olvasd végig a törvényt. És mindig azt mondtam, hogy halleluja, Uram, hálát adok neked, hogy mi szabadok vagyunk ettől. Úgyhogy halleluja. Na, hol kezdjük? Hát az elején. Nem lesz ma egyszerű dolgom, lehet, hogy kicsit a rengeteg jegyzetet, annyi jegyzetet csináltam, ha azt felolvasnám, azzal véget érne, mert Isten annyi kijelentést adott, de elkezdjük valahol, és rábízom magam a Szent Szellemre, és hiszem, hogy az jön elő, aminek elő kell jönni, és Isten megértést fog nekünk adni. Hát akkor kezdjük el. Nézzük meg először is, nyilván, amint megszokhattátok már tőlem, ha keresünk valamit a Bibliába, akkor kutakodunk, ugye? Tehát a Bibliában rengeteg minden van, rengeteg szó van. Tudni kell azt, hogy az Ószövetséget sem magyarul írták, meg az Új Szövetséget sem. És úgy fordították le. Tehát ezt nyilván emberek fordították le, és akárhogy mondjuk, mindenféleképpen a fordításokban is benne van az ember. De hálát adunk Istennek, hogy a mai technika és a mai tudomány lehetőséget ad arra bárkinek, hogy néhány kattintással fölmegy az internetre, megtalálhatja héberül, megtalálhatja görögül, megtalálhatja a szavaknak a jelentését, ugye? Mert a Bibliában egy-egy szónak a jelentése az több mindent takarhat. Igaz? És kutakodunk. Miért kutakodunk? Azért, mert szeretnénk megismerni az igazságot, mert az igazság megismerése tesz bennünket szabaddá. Ugye? És vannak szavak, amilyen szónak több jelentése van. Lefordította a Biblia fordító, és értelmezte, ahogy értelmezte. Ugye? Tehát ott van például, azt mondom, hogy vár. Ugye, tehát most mire gondolsz ilyenkor? Az lehet a budai vár, ugye mondta az egyik rendőr a másiknak, a budai meg csak hadd várjon, igaz? Tehát jelentheti azt is, hogy valaki vár engem. Na most honnan tudjuk meg, hogy a vár szó az mire vonatkozik? Arra az építményre, vagy hogy valaki éppen várakozik? Honnan fogjuk megtudni? Hát a Bibliának a szövegkörnyezetéből. El kell olvasni az elejét, el kell olvasni a végét, meg kell nézni, hogy miről szól ott az a terület. És nagyon szeretem kielemezni, úgyhogy nézzük a bűnbocsánatnak a jelentését. Hogy mit jelent, ezt a aphesis görögül, mindegy, úgyse értem én se, te se érted, ha csak nem beszélsz görögül. Azt mondja, mi a jelentése, azt viszont értjük, mert az már magyarul van. Elengedés, megbocsájtás, felmentés, szabadonbocsájtás. Ennek az egy szónak ennyi jelentése van. És a görög szavakat, hogyha van olyan szó, aminek 8-9 jelentése van, 8-9 féle értelmezésben használják a szavakat. Majd meg fogjátok érteni, hogy miért beszélek én erről az elején. És ezért előfordulhatnak a Szentírásba olyan szavak, olyan kifejezések, amit kivettek a szövegkörnyezetből, és nem az a fordítás került oda, aminek oda kellene kerülni. És éppen ezért én nagyon-nagyon szeretem megnézni, főleg a görögöt nagyon szeretem megnézni, és merre lehetősége van mindenkinek. Na, hát menjünk akkor, hol kezdjük? Hát szerintem a János első levelénél, ugye van, nem az, bocsánat, János evangéliumánál, hát ma lehet, hogy egy kis megpróbáltatás lesz a vetítéseknek, mert nem biztos, hogy mindig azok az igék lesznek, amiket leadtam. János evangélium első rész 17-es igeversénél kezdjük. Nagyon jó ismert igevers. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Tehát mi van a törvénnyel? A törvény Mózes által adatott. Mózes által. A törvényt Isten adta, de hogy? Fölhívta Mózest a Sinai hegyre, írt neki egy levelet, azt elküldte hozzátok. Ilyen jó súlyos levél, kőtáblán, nem hozzánk, hanem Izrael népéhez. Isten nem személyesen adta nekik oda a törvényt, hanem Mózesnek adta. Isten nem volt ebben jelen, úgymond személyesen. De mi a helyzet? A kegyelem pedig és az igazság Jézus által lett. Ez már egy személyes dolog. Teljesen más dolog, hogy én küldök neked egy levelet, vagy írok neked egy levelet, vagy írok egy törvényt neked, vagy teljesen más dolog az, amikor elmegyek hozzád, és egy személyesen tudunk beszélgetni. Mi a kettő között a különbség? Hogy van egy élő kapcsolat, ez személyes. Jézus eljött közénk. És nem tudom, megfigyelted-e, mikor arról beszél a Biblia, hogy kegyelem, majdnem mindig mellett áll az igazság. Tehát, ha megismeritek az igazságot, az igazság ismerete szabaddá tesz benneteket. A törvény igaz, de a törvény az nem az igazság. És nagyon-nagyon szükségét látom annak, hogy erről beszélünk. Erről nem lehet eleget beszélni. Az elmúlt napok történései, elmúlt hetek történései arra vezettek, arra indítottak, hogy beszéljek erről, és főleg a bűnmegvallásnak a kérdéséről. Vannak emberek, akiket az ördög nagyon nagy csapdába rakott, belerakott egy mókuskerékbe, belerakott egy olyan vallásrendszerbe, egy olyan szertartásrendszerbe, ami soha nem lesz képes szabadokká tenni az embereket. És éppen ezért elkezdtem a Bibliát az elejétől, az Új Szövetséget végignéztem, az Ószövetséget végignéztem, az Új Szövetséget, és próbáltam keresni az okát, hogy emberek miért akarnak megszabadulni olyan szertartásokkal, olyan módszerekkel, miért akarják úgymond a bűneiknek az engesztelését, amire nem volt lehetőség sem az Ószövetségben, sem az Új Szövetségben. Honnan került ez egyáltalán, ez a bűnmegvallás kérdése, hogy lett központi témája a keresztény gyülekezeteknek? És ez nagyon-nagyon érdekelt, és meg fogjuk nézni. Hát nézzük meg, hogy Pál apostol milyen evangéliumot prédikált. Nagyon röviden a római levélre megyünk, és nézzük gyakorlatilag Pál szolgálatának. Ez a két igevers az alapja szinte, az 1.16 és 17. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, Mert Istennek ereje az minden hívőnek, üdvösségre, zsidónak, először meg görögnek. Pál apostol azt mondja, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Miért kellett Pál apostolnak, hogy miért kellene szégyelni a Krisztusnak az evangéliumát? És tudjátok-e, hogy ma nagyon sokan vannak, akik szégyellik a Krisztus evangéliumát hirdetni. Nézzük meg, hogy milyen evangéliumot hirdetett Pál. Csak úgy nagyjából a római levélen, hogyha átfutunk a Galata levélen, most ige helyek és ige versek nélkül csak néhány dolgot felolvasok. A 17-es vers. Mert Istennek igazsága jelentetik ki abba, hogyan? Hitből hitbe. Hitből hitbe. Tehát nem cselekedetekbe, hanem hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz ember hitből él. Kérdés, igaz vagy-e? Igen, igaz vagy. Miért vagy igaz? Hitből vagy igaz, mert elfogadtad azt a kegyelmet, elfogadtad Istennek a szeretetét, amit a kereszten az egyszülött fia feláldozásával bemutatott éretted. Mert elfogadtuk Istennek a kegyelmét. Ezért vagyok igaz. Hitből vagyok igaz. Hogy egyszerűen igent mondtam Jézusnak, azt mondtam, igen, 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 Jézus ezt értem tette, ez az enyém. Nézzük meg, hogy mit prédikált Pál, csak úgy nagyjából. Van egy helyen. Avagy megveted-e az ő jóságának, elnézésének, hosszú törésének igazságát, nem tudván, hogy Istennek a jósága téged megtérésre indít? Miről beszél Pál? Hogy Istennek a jósága indít téged megtérésre. Csak néhány dolgot említsek. Akkor nézzük a következőt. Hát nézzük a 3:20-at. Annak okáért a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Ezt a 3:20-ban nem muszáj ezeket kivetíteni, csak gyorsan végig szaladok. Azt mondta, hogy a törvény cselekedeteiből egy ember sem igazul meg. A napokban jött valamilyen hírlevél, hogy egy amerikai prédikátor azt prédikálja, hogy nincs érvényben a törvény. Ez volt a hír. Egy keresztény, teljes evangéliumi, karizmatikus gyülekezetekben. Tudjátok, ez már 2000 éves hír. Hogy ez valakinek miért jelent újdonságot, ez nagyon-nagyon elgondolkodhatott engem. És ezt természetesen rosszallóan mondták. Mert ők úgy gondolják, hogy még mindig a törvény van érvényben. Úgy gondolják, hogy Jézus véráldozata, a kegyelemnek az üzenete, az nincs érvényben, a törvény van érvényben. Mind a mai napig vannak olyan keresztények, akik ezt hirdetik. Pál apostolon keresztül mit hirdetett? Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek a megigazulására. A 3:28, azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Ezt prédikálta Pál apostol? Ezt prédikálta. Ez az igazság? Ez az az evangélium, amit ma szégyelni kellene? Akkor menjünk még tovább. Az 5:13-at nézzük. Mert törvényig volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincs törvény. A törvényig volt bűn a világon. Hogy került a bűn a keresztény gyülekezetek központi témájává? Tudjuk, hogy a bűn az központi témája a Bibliának, hiszen mióta Ádám elbukott, azóta a bűn jelen van a világon. De mi itt a helyzet? Azt mondja, a bűn nem számítatik be, ha nincs törvény. És itt merül fel egy nagy kérdés. Ha ez a kérdés nem merül fel, amit Pál apostolnál is felmerült, akkor nem az evangéliumot hallod. Akkor nagyon-nagyon jól néz körül. Mert ilyenkor mi merül fel az emberekbe, milyen gondolat? Hát ha a bűn nem számítatik be, akkor azt csinálok, amit akarok. Azt teszek, amit akarok, és nem számít. Ezt prédikálták egyébként a gnosztikusok, akihez majd Jakab apostol meg János írt leveleket. Szó nincs erről, azt mondja Pál apostol. Szó nincs arról. Nézzük, mit mond a 6. rész. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem nagyobb legyen? Távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élhetnénk még abban? Mi történt? Meghaltunk a bűnnek, mert Krisztussal együtt megfeszítettünk. Azt mondja Pál, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ami életet élek, azt az Isten fiának való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Erről szól a páli evangélium. Ezt hirdetik ma a keresztény gyülekezetekbe? Ezt hirdetek? Ezt hallgatod vasárnaponként a legtöbb helyen? Na, hát nézzük, miket prédikált még Pál a 8.1. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ugye Róma 8.1. Akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint, ez mondjuk később került oda, de ott van. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított a bűn és a halálnak a törvényéről. Miért a bűn a központi kérdés ma a keresztény gyülekezetben? Mit mond, mit állít itt az ige? Hogy megszabadított. És ha egyszer megszabadított, akkor mi történt? Akkor szabad vagyok, nem? Akkor szabad vagyok. Akkor nem vagyok bűntudattal terhelt. Akkor nem vagyok kárhoztatva. Akkor szabad vagyok. Pál ezt az evangéliumot hirdette. Ha ma Pál állna itt, és nem én, akkor Pál mondana egy-két keresetlen szót a gyülekezethez. Mert a Galatákhoz mondott, mindjárt azt is megnézzük. Hát meg is nézzük. Jó, tehát ennyi egyelőre ebből elég volt, aztán majd megnézzünk itt tételesen igeverseket, de nézzük a Galata levelet. És nézzük a Galata levél, hát első rész, a hármas igevers. Nagyon szeretem, ahogy Pál kezdi a leveleit, a Biblia első szava a kegyelem, az utolsó szava is a kegyelem. És amikor most megint azt gondolod, hogy már megint erő kell nekem hallgatni, akkor megbocsátatott az a bűn is, amit most gondolsz rólam. De erő kell hallgatni. És erő kellene hallgatni minden egyes hívőnek. Mert a központi témája az új szövetségnek nem a bűn, hanem a kegyelem. A kegyelem. És erről kellene, hogy szóljon minden vasárnap, mert ez Istent magasztalja, Istent dicsőíti, és Istent magasztalja. Kegyelem néktek, békesség az Atya Istentől, a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért. Miért adta magát? A bűneinkért adta önmagát. Hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Kinek az akarata volt, hogy Jézus megszabadítson minket a bűntől? Az atyának az akarata volt. Nézzünk tovább. Nyilván a Pál, ahogy hirdette az evangéliumot, ahogy maga Jézus hirdette az evangéliumot, voltak emberek, akiknek ez nem tetszett. Mert az evangélium az annyira jó hír, hogy szinte hihetetlen jó hír. És azt mondták, hát igaz, Jézus tényleg megváltott bennünket, megváltott a bűntől, nem vagyunk a törvény alatt, de azért jobb lesz vigyázni. Jobb lesz vigyázni ezzel a Jézussal. Na meg ezzel a Pállal is, amit prédikál, ezzel nagyon jó lesz vigyázni. Ez egy nagyon fertelmes, nagyon veszedelmes dolgot prédikál ez a Pál. Hát ezt meg is kell kövezni, mert az nem úgy van ám csak, hogy Isten megbocsátja a bűnt. Az nem úgy van. Vissza kell menni a törvényhez. Hát tudjátok, nekünk van hagyományunk, nekünk van Mózesünk, mondták a farizeusok. Akkor mondták Pál után is, igen, hát igaz, hogy Isten megváltott minket, na de körül kell metélkednetek. Mert hogyha nem metélkedtek körül, akkor Isten haragszik rátok. Akkor bűnbe lesztek. Na de aztán nem elég ám, hogy körül metélkedtek. Ó, hát meg kell tartani a törvényt is. És így jöttek be, így rakódott rá a szemét a tiszta páli evangéliumra. És ez a szemét csak rakódott. És mi a sátánnak a terve? Az, hogy visszacsempészze a bűnt az életedbe, hogy elhitesse veled, hogy Jézus nem váltott meg téged a bűntől. Még te mindig a bűn alatt vagy, és te még mindig a bűn terhe alatt vagy, és cipeld a bűnödnek a súlyát, és vezekeljél, és érezd magad baromi rosszul. Ezt teszi az öd? Ezt teszi. Mit mondott Pál apostol erre? Tehát jöttek ezek az emberek. Elopóztak olyan emberek, akik azt mondja, kikémlelték a mi szabadságunkat. Mit mondott erre Pál apostol? Hát, ó, balgatag budapestiek, magyarok, ja nem, galáciabeliek. De ha ma Pál állna itt, akkor azt mondaná, ti balgatak budapestiek, ti balgatak keresztények. Miről prédikáltok? Ilyet mondod, ostobának, butának, bolondnak mondta őket. Hát, szép evangélium ez, de nem itt van a Bibliában, nem én mondom, ezt Pál apostol mondja. És miért mondott neki ilyen csúnya dolgokat? Nézzétek meg. Azt mondja, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek a szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha köztetek feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet, avagy a hit hallásából? Ennyire esztelenek vagytok? Ennyire bolondok vagytok? Hát elég kemény beszéd, ez elég kemény prédikáció. A Pál apostolnak az evangéliuma. Hogy amit szellemben kezdtetek el most, testbe fejeznétek be, annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába. Mennyit szenvedett Jézus? Minden bűnünket magára vette, minden fájdalmunkat, minden betegségünket fölvitte a keresztre. És ezt a munkát mind semmiben nézitek. Ugye mondaná humorista, normális. Tehát, igaz? És ezt mondta nekik, hogy normálisak vagytok, ilyeneket tesztek. Ez történik ma a keresztény gyülekezetekben is? Vagy ez csak akkor történt? Folyik-e ez vajon ma is keresztények között? Nézzük meg, annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja néktek, hatalmas csodákat tesz köztetek, a törvény cselekedetéből vagy a hit hallásából teszi-e? A szellem ereje folyamatosan árad. Szeretnénk több gyógyulást látni? Szeretnénk több csodát látni? Szeretnénk több anyagi áttörést látni? Szeretnénk jó dolgokat látni az életünkben? Ki szolgáltatja ezeket a csodákat? A szellem folyamatosan szolgáltatja a csodákat. Nagy dolgokat cselekszik köztünk. Hálát adunk Istennek, egy akkora kiváltság, hogy itt lehetsz, hogy itt lehetek. Hogy azt elmondani nem tudom, mert összejöhetünk. Itt van közöttünk Istennek a Szent Szelleme. Imádkozhatunk értetek, meggyógyulhattok. Isten Szelleme kijelentést ad az ő igéjéből. Közösségünk lehet egymással. Egy óriási kiváltság. Ez egy olyan hely, hogy tele lehet a szívünk hálával, és tele lehet örömmel. A törvény miatt teszi ezt Isten? Ezt csak a szellem szabadságába tudod megtenni. Mert a szellem folyamatosan szolgáltatja. A törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából teszi ezt? Nem. Nem a törvényből teszi. Nézd meg a törvény alatt lévő embereket. Nézd meg a farizeusokat. Hányan gyógyultak meg? Nem túl sokan. Olyan emberek, akik nem voltak annyira tökéletesek, nem volt annyira jó a viselkedésük, de hittek Jézusnak, azok pedig megszabadultak. Jézus első prédikációja, ugye olvassuk a Lukács evangéliumában, amikor mondta, az Úrnak szelleme van én rajtam. Na aztán dühösek lettek a farizeusok, hogy ma teljesedett be az írás a ti fületek hallására. A farizeusok dühösek lettek, nagyon-nagyon dühösek lettek. És mondott nekik Jézus egy példázatot. Azt mondja, sok özvegy asszony volt Izraelbe, de az a szereptai özvegy asszony, az kapott ellátást. Ott tett Isten csodát. Sok poklos volt Izraelbe, de kikapott gyógyulást. A Námán, na aztán ilyenkor még dühösebbek lettek. Mit mondott ezzel nekik Isten? Nem a törvényetek miatt kapjátok, nem a cselekedeteitek miatt kapjátok, hanem Istennek a kegyelméből, mert Isten az ellátó. Ő az ellátó. Ő a forrás. Nézzük meg, hogy az első rész 6. részében mit mond Pál apostol. Csodálkozom attól, hogy aki titeket a Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlatok. Nézzétek meg a 7 levelet, amit Jézus Pál Jánoson keresztül Pátmos szigetén adott. 7 gyülekezetnek szólt Jánoson keresztül az Úr. A 7 gyülekezetből 5-öt megfedett, és azt mondta, hogy térjetek meg. Van egy keresztény gyülekezet, ahol azt mondja, hogy az ajtótokon zörgetek, engedjetek be. Kívül rekedt Jézus a gyülekezet. Nem pogányoknál zörgetett. Ott állok az ajtód előtt, és zörgetek. Azt mondja, engedj be. Sok helyről dobták ki Jézust. Nagyon sok helyről van az a kis vicc, talán ismeritek. Nagyon tetszett, és ez sajnos nem vicc, hogy egy bűnöző kiegetek a börtönből, és gyülekezet ajtaján zörget, és nem akarják beengedni. És nagyon el volt keseredve, térre esett, imádkozott. Uram, uram, hát látod, engem ide nem engednek be. Ne aggódj, engem sem. Nagyon sok gyülekezet van, ahol kívül rekedt Jézus, kívül rekedt az ő igéje. Bejött helyette a törvény, bejöttek helyette vallásos szertartások, bejöttek helyére liturgiák, bejöttek helyére olyan dolgok, amik soha nem voltak képesek szabaddá tenni az embereket a bűntől, a kárhoztatástól, a betegségtől, és soha nem rendezte le a bűnnek a problémáját. Tele van ilyen, úgy mondják, hogy hústestnek az olyan cselekedeteivel, haszontalan cselekedetekkel, ami nem segít az embereknek. Nézzétek meg, tehát nem új dolog ez, hanem nem tudom, Pál mikor írta ezt a levelet, van, aki azt mondja, 30 év, van, aki 40 vagy 50, hot mindegy, hogy mikor, azóta eltelt 2000 év. És az égvilágon semmi nem változott. Az ördög egyik eszköze az a kárhoztatás. Az a kárhoztatás azt szeretné veled elhitetni, hogy te még mindig bűnös vagy. Ez a terve, ez a teória. Jézus még nem tett érted semmit. Te még mindig bűnös vagy. És akkor mit csinál? Jön a vallás, jön a megtévesztés, és ő majd elmondja neked, hogy mit kell, hogy tegyél ahhoz, hogy ne legyél bűnös. Te, hogy van az üdvösség? Kegyelemből, hitáltal, ingyen ajándék, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjen. Nézzük a Kolossze levelet gyorsan. Hát, azt hiszem, a jegyzeteimet majd elolvasom legközelebb otthon magamnak. Nézzük a Kolossze levelet, és nézzük, hogy mit ír ott a második rész, 6. verse. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok ő benne. Hogyan járjunk a Krisztusban? Ahogy vettük az Urat, ahogy vett, úgy járjunk ő benne. Hogy vettük az Urat? Kegyelemből, hitáltal, egyszerűen befogadtuk őt. Mit mond az ige? Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Milyen életről beszél? Az isteni fajta életről. Az örök életről. A Zoe, bennünk van az örök élet. És ez hogy került belénk? Hitáltal. Azt mondja, akik befogadák őt. János első levele. Hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek. Akik megtartják a törvényt, megvallják a bűneiket, kik lesznek Isten fiává? Akik az ő nevében hisznek. Hogy szól az igevers? Akik pedig befogadák őt. Hát ezt viszont János, nézzük meg akkor, pontosan mondom az ige helyet. János, mindjárt az első rész, 12. igevers. Valakik pedig befogadák őt. Hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. 20 éve prédikálom. Kétfajta ember van. Vagy benne van a Krisztus, és kapcsolata van Istennel, vagy nincs. És itt a dolog vége. Ennyi. Ami e fölött van, az már mese. Tehát élő kapcsolatunk van Istennel. Isten nem egy törvényrendszert adott nekünk, nem egy törvényrendszert szeretne, nem kövekkel szeretne téged megdobálni, meg kőre írott törvényekkel. Istennek ez soha nem volt a célja. Ez egy átmeneti állapot volt. Istennek a célja mindig az volt, hogy közösségbe tudjon lenni veled. Igen, volt egy elválasztó akadály. Volt egy hely, volt egy dolog, amit el kellett tüntetni Isten és az ember között. Az a bűn. A bűn volt. Mert egy ember által jött be a bűn a világra. Ádám bűne miatt. És azóta a bűn jelen van. A bűn elválasztotta az ember és az Istennel való élő kapcsolatot. De Isten továbbra is szerette az embert. Isten nem mondott le az emberről. Nézd meg, hogy mi történt. Amikor elkövette a bűnt Ádám, abba a pillanatba jött a kárhoztatás, jött a szégyenérzet. Jött a betegség, jött a szegénység, jött a halál. A bűn hozta be. De Isten gondoskodott az emberről addig is. Bőrruhába öltöztette őket. És meg fogjuk nézni a bűnnek az ellenszerét. Hogy bánt Isten az Ószövetségben a bűnnel, hogy bánt a kegyelem időszakában, hogy járt a törvény időszaka alatt, és a törvény utáni időszakban Isten hogy kezelte a bűnnek a kérdését. Tudjuk nagyon jól, hogy a kegyelem időszaka volt, és beszélünk az Ószövetségből is a hitáltali megigazulásról. Ki volt az első, aki hitáltal igazult meg? Nem Ábrahám volt, Noé. Noé volt. Noé, mert azt mondja az ige, hogy úgy lesz az utolsó napokban is, mint Noénak az idejében volt. Rengeteg, elhatalmasodott a bűn, elszabadult a világon. És Noé építette a bárkát. Ugye olvassuk a Jakab levélnél, hogy hitáltal építette Noé a bárkát. Azért, mert ő annyira jó volt. Nem. Úgy hirdette az evangéliumot. Múltkor mondtam, hogy sikertelen prédikátor volt, mert 120 év alatt 8 ember tért meg csak. Tehát ez nem valami nagy eredmény, hogyha számoljuk. De ő talán nem is hirdette ugye az evangéliumot egy pulpitusról. Hanem mivel hirdette? A hitével. Mert Isten szólt hozzá, hogy igen, jön az özönvíz, megmenekülhetsz. Mit kellett tennie az embereknek? Az a kegyelemnek az időszaka volt, csak be kellett menni a bárkába. Úgy van ma is. Ha meg akarsz menekülni, akkor gyere a bárkába. És ez a bárka ma nekünk Jézus. Hitáltal szállj be a bárkába. Mert egyetlen, aki megmenthet téged, senki más, csak Jézus. És nézzük az Ószövetségbe, menjünk egy kicsit vissza. Hát, úgyhogy itt most már aztán a jegyzetem fonalát elvesztettem teljesen. Menjünk akkor a Mózes 17-be. Három Mózes 17-be állít valamit a Biblia. Állít valamit Isten igéje. Mégpedig nem kevesebbet. A 17-11. Mert a testnek az élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Na most, mi ezzel a helyzet akkor? Hogy lehet a bűnért engesztelést szerezni? Csak vér által. Vér nélkül nincs bűnök eltörlése. Az Ószövetségben nem volt bűnök eltörlése, hanem, bár azt írja, hogy engesztelés, ott befedezés volt. Tehát az eredeti az a befedezés. A befedezés volt. Ha visszalapozunk egy kicsit itt a Mózes harmadik könyvének az elejére, akkor nézhetjük azt, hogy hogyan és mi módon, itt a törvényről beszélek, még nem a törvény előtti időszakról, tudjuk, hogy a törvény az Ábrahám után 430 évvel adatott. Tehát Ábrahám nem volt törvény alatt. Izsák, Jákob nem volt törvény alatt. De nézzük meg, hogy jelen van-e a vér ott is. Hol beszél a Biblia először a vérről? Ugye, hát ha megnézzük a bőrruháit Ádámnak és Évának, hát ott valahogy bőrruha rá kellett, hogy kerüljön. Abban előtte valamilyen állat volt, akit le kellett ölni, igaz? Tehát ott már ott volt a véráldozat. Aztán Kain és Ábelnek a története. Vajon ki mondta nekik, hogy áldozatot kell bemutatni? Ugye Kain megölte Ábelt, mert Ábel nem zöldséget vitt, hanem az állatokat vágta le, és véráldozatokat mutatott be, és az engesztelés szerzett Istennek, vagy pontosabban Istennek a kedvére volt. Mert vér nélkül nincs a bűnöknek a bocsánata. És utána Kain megölte Ábelt. És képzeld el, ez a gazfickó nem vallotta meg a bűnét. És Isten mégis, hát nyilván nem a gyilkosság, az egy gyilkos volt, és Isten mégis kedvezett neki, és azt mondta, hogy nem fog megölni téged senki. És menjél. Tehát nyilván ő volt az első gyilkos a Bibliába. Mi okozta, hogy idáig vetemedjen? Az, hogy Isten elfogadta a véráldozatot. Mi tette őt gonosszá? Azt tette őt gonosszá, hogy az ő saját kitalációs áldozata nem hozott engesztelést Istennek. Nem volt Isten tetszésére. Isten tetszésére a véráldozat volt. Ezért annyira megharagudott rá, hogy megölte. Hogy megölte. Nem ez történik manapság is? Hogy meggyilkolnak a szájukkal? Mert te elfogadod Istennek a kegyelmét? Te elfogadod Istennek a jóságát? És azt mondják, hogy hú, te nem tartod meg a törvényt? Te nem a saját erőfeszítésedből akarsz igaz lenni Isten előtt? Menjünk tovább. Nézzük az igét. Aztán utána nézzük meg a Noét. Ugye Noé hitáltal igazult meg, mert bement a bárkába. Aztán mit csinált ez a Noé? Tökéletes volt? Dehogy volt tökéletes. Véget ért ez az egész víziút, utána jó berugott. És képzeld el, ez a Noé nem vallotta meg a bűnét. Hol olvassátok, hogy megvallotta valahol a bűnét? Végigolvastam az Ószövetséget a bűnmegvallás tekintetébe. Én nem nagyon láttam bűnmegvallásokat, még az Ószövetségben sem. Sem a törvény előtt, aztán Ábrahám mit csinált? Ábrahám hazudott. Kétszer is hazudott, letagadta a feleségét. És képzeld, nem vallotta meg a bűnét. És mégis Isten barátjának nevezett, és Isten kegyelme alatt volt, és ő a mi hit példaképünk. Hogyan igazult meg? A bűnmegvallás által? Nem, Ábrahám is mutatott be áldozatokat, mutatott be véráldozatot. Sőt, Isten olyat kért tőle, hogy a saját fiát áldozza föl. Persze Isten ezt nem hagyta, hogy megtörténjen. Ugye olvasunk a Jakab levélben is, hogy nem csak hitből igazul meg az ember, hanem a cselekedetekből is. Nem. Ugye itt beszél Ábrahámnak az áldozatáról, mert hogy hitáltal vitte föl és áldozta föl Izsákot Ábrahám. És ezt tulajdonítatik néki megigazulásul. Írja a Jakab levél. Állj! Mikor történt ez már? Már azután, miután Ábrahám már előtte megigazult Isten előtt. Akkor ő már igaz volt. Akkor mi az, amit a cselekedeteink tesz? Megmutatják a hitünket, mert egy igaz ember igazul cselekszik. És Ábrahám hit Istennek. Aztán beszél a parázna Ráhábról. Volt róla szó az elmúlt időszakban. Ráháb, az nem hitáltal igazult meg? Ki volt ez a Ráhab? Egy parázna nő volt. Egy hazug volt. Mentek az izraeli kémek, elbújtatta őket, jöttek a katonák, keresték a kémeket, hazudott nekik. Ó, már elmentek, nincsenek itt. Elbújtatta őket a padláson, vagy hol, mit tudom én. Hazudott. És erre a nőre azt mondja az igaz, hogy megigazult Isten előtt. Hitáltal igazult meg Isten előtt. Elárulta a saját népét. Ez egy jó példa? Hát ez egy gaztett, mikor valaki a saját népét elárulja. Itt nyilván a megigazulás az nem egy erkölcsi tisztaságot jelent. Az nem jelenti azt, hogy nincs ott a bűn az embereknek az életébe továbbra is. Ezeket a példákat hozza föl Isten. Nézzük meg, hogy tehát ez a törvény előtt történt. Aztán jött a törvény. A törvény viszont kötelezővé előírta a véráldozatokat, a vétek áldozatokat. Igen, benne volt az is egyébként, nem sokat tévedtem. Na, tehát nézzük, hogy milyen áldozatot kellett hozni az embereknek. Azért, hogy Isten a bűneiket nem eltörölje, hanem befedezze. Én az egész Mózes 3-ba kerestem a bűnmegvallást, de még ott is nem találtam. Olyan bűnmegvallást találtam, hogy azt kellett megvallani, hogy miért mutassa be a pap az áldozatot. Nem találtam a bűnmegvallást, érdekes módon. Pedig a törvény, a nagyon-nagyon kemény törvény. Hogy állunk az idővel, köszönjük jól. Jövő héten is majd folytatjuk. Na, nézzük a főpapnak a vétek áldozatát. Megvan, hogy mit kellett vinni. Tehát nyilván egyetlen ember sem volt tökéletes Isten előtt, mert minden a törvény mindeneket bűn alá rekesztett. Mindeneket bűn alá rekesztett. Egy tökéletes sem volt. Mert ahogy megjelent a tükör, abba bárki belenézett, ott mindenki rútnak találta, és mindenki hamisnak találta magát. Egyetlen egy igaz nem volt. Tehát a főpapnak be kellett mutatni a vétek áldozatot. Nem akarom felolvasni az egészet, mert nyilván a papnak vinni kellett egy tulkot a gyülekezet sátorának a nyillásához, ez a 4-4 egyébként, 3 Mózes 4-4, hogy tudjatok követni, és vigye a tulkot a gyülekezet sátorának a nyillásához az Úr elé, tegye a kezét a tulok felére, és a tulkot ölje meg az Úr előtt. Még ott se kellett megvallani a bűnét. Hanem mit kellett tenni? Jött, hozták a tulkot, oda tette, és akkor meg kellett ölni, és mit tegyen? Mártsa a pap az ő ujjait a vérébe, hintsen a vérből 7-szer az Úr előtt a szent hajtlék függönye elé, tegyen a pap a vérből az Úr előtt a fűszerekből való füstölő oltár szarvaira, amely ott van a gyülekezet sátorában, a tulok vérét pedig mind öntse egészen az élő áldozat alle orrára. El se olvasom, mert ez nagyon tiszta horror az egész. Tehát végül is be kellett mutatni a véráldozatot. A papnak a saját bűnéért, mert a pap sem volt tökéletes. Aztán az egész népnek a vétkéért is áldozatot kellett bemutatni. Itt sem találok az égvilágon semmilyen bűnmegvallásról szót. Aztán kellett vinni a bűnért való áldozatot. A bűnért való vétkező vezető embernek nagyobb áldozatot kellett vinni, ha egy vezető ember vétkezett, megvan annak az áldozata. Na, aztán mondom, a közember vétek áldozata kellett vinni, vagy egy nőstény kecskét, vagy egy nőstény birkát. És azt oda kellett vinni a pap elé, meg kellett ölni, és be kellett mutatni a vétek áldozatért. Ezért mondja a zsidó levél 10. része, hogy azok az áldozatok, amiket esztendőről vittek, egyszerűen nem voltak képesek eltörölni a bűnt. Mert itt miről volt szó? A bűnöknek a befedezéséről. Aztán jóvátételi áldozatot is kellett vinni. Ha valaki mondjuk hazudott, és te hallottad, és nem akartad elárulni az illetőt, akkor jóvátételi áldozatot is kellett vinni. Vinni kellett, vagy attól függ, mennyire volt tehetős az illető, vagy egy birkát kellett vinni, vagy egy kecskét. Ha nem volt rá pénze, akkor jó volt a galamb is, ugye? A galambnak kitekerte a papa nyakát, egyik galamb vérét rátekerte a másik vérére, azt elengedték, és készen van, a bűnök el voltak fedezve. De folyamatosan áldozatot kellett vinni. Ha valaki hűtlenséget követett el, mit kellett vinni? Áldozatot kellett vinni. És ez az, ami befedezte a bűnöket. Bűnmegvallásról még itt sem olvastam semmit. Aztán a 3 Mózes 26-ra lapozzunk. Nézzük. Itt van szó a megtérésről, amikor a nép... Az Ószövetség az mire alapozódik? Az egy néppel való szövetség. Izrael népével való szövetség. Az Izraellel való szövetség az egy nagyon-nagyon fontos szövetség. Isten azért kötött Izraellel szövetséget, hogy bennünket is, pogányokat, amit Ábrahámnak megígért, hogy be tudjon bennünket vinni az ő országukba, az ő országába. Tehát nagyon jelentős szerepe van Izraelnek, és az Izraellel kötött szövetségnek, és Isten nyilván meg akarta őrizni őket. Nézzük tovább a 26-40-et. Ugye, tehát itt átok alatt volt a nép, mert vétkezett, az Ószövetségben, ha valaki vétkezett, akkor akár az egész nép is átok alá került. Olvassuk a Józsué könyvének a 7. részében, hogy az első csatát megnyerték, ugye leomlottak Jerikónak a falai, aztán Ainál az első csatát elvesztették. Gondoljátok bele, Isten bevitte őket végre az ígéret földjére, leomlottak, és miért történt mindez? Mert közülük egy ember elvett az Úrnak szentelt dolgokból. És az egész nép átok alá került. Oda hívta Józsué a fickót, most nem lapozok oda, Józsué 7-be találod, és mondta neki, hogy valld meg a bűnödet. És akkor megvallotta, hogy az Úrnak szentelt dolgokból ellopott valamit. Mi történt a bűn megvallása után? Azt mondta Józsué, jó, megvallottad a bűnödet, meg van bocsátva. Nem ezt mondta, olvasd el, ástak egy nagy gödröt, és megkövezték, mert ez volt a törvény. A bűnmegvallás senkinek nem szerzett felmentést a bűn alól. Az Ószövetségben sem. Aztán nézzük, amikor az egész nép érkezett, akkor megvallják az ő hamisságukat, az atyáiknak hamisságát, az ő hűtlenségükben, amelyet hűtlenkedtek ellenem, és hogy mivel jártak ellenemre. Bizony, én is ellenükre járok, beviszem őket az ő ellenségeik földjére, akkor talán megalázkodik ő körülmetéletlen szívük, és akkor az ő bűnüknek büntetését békével szenvedik. Na, megvallották a bűnüket, és most akkor békével szenvednek. Nagyon sokat gondolkodtam arról, eltöröltettek a bűneik? Nem, mentek a fogságba. Olvassátok el Esdrásnak a könyvét és Nehémiásnak a könyvét, mindjárt ott van a Krónikák második könyve után. Mi történt? Megmondta Isten, hogy ha vétkeztek, jön a büntetés. Megmondta, nem vehetitek el a kananeust, az amareust, a kananitát, a moabitát, nem vehettek onnan feleséget, nem választhatok onnan társat. Mit csináltak a főemberek? Hát onnan vettek feleséget, igaz? Tehát összekeveredtek a pogány népekkel, hozták a pogány kultúrát, hozták a bálványokat, és egyszerűen letértek Isten útjáról. Mi történt? Jött Nabukodonozor, kész leigázta egész Izraelt, lerombolta a templomot, és a fél népet elvitte Babilóniába. Az egyébként megnéztem a térképen, még azt is, amennyi minden nézegettem a héten, 900 kilométerre van Jeruzsálemtől. Kész oda a szent hely, oda az áldozati hely, oda lett minden, a nép fogságba került, a nép nyomorúságba került, és ott voltak. Elvitték őket Szuszán várába, innen van a Szuszanna néve egyébként, akik Zsuzsannák. Megnéztem, hol van a Szuszán vára, már nincs, nem létezik, romok vannak, 300 kilométerre van, milyen nevétő, Babilóniától. Babilónia az Eufrates partján van, egy mezopotámiai város, ugye a Méd Perzsa birodalomnak vált később a központjává, és aztán elvitték oda. Nem volt áldozat, nem volt a bűnökért való áldozat, és olvassuk, amikor Esdrás és Nehémiásnak a könyvét olvassuk, akkor már eltelt 150 év. 150 éve már fogságban vannak, a Nehémiás és az Esdrás már nem is ott születtek Jeruzsálemben, a földjükön, és Isten fölindította egy perzsa királynak a szívét, ugye amikor Nabukodonozornak leáldozott a babiloniaknak a hatalma, akkor jött a Méd Perzsa birodalom, és még Jeremiás is profiltált róla, jött egy perzsa király, akit Círusnak hívtak, ugye? És Círus egyszerűen elűzte a babilóniakat, és ők vették át ott a hatalmat, és utána volt ott egy király, valami Astaszexesz, vagy nem tudom, mi volt a neve, megnézitek, és nagyon kedvessé tette Isten ezt a Nehémiást ő előtte. Mert Círus már engedélyt adott a templom építésére, és Isten fölindította Nehémiásnak a szívét, hogy visszamenjen, és fölépítsék Jeruzsálemet, fölépítsék a Szentvárost, az áldozati helyeket, hogy a bűnért való áldozatot be tudják mutatni. És meg is történt, Círus után 18-20 éve megkezdődött a templomnak az építése, Esdrás pedig újra a törvényt odaadta a népnek, 6 órán keresztül olvasta a törvényt. Olvassátok el az Esdrás és a Nehémiás könyvét, megint azok a részek, amit az ember úgy nem nagyon ért. Én szeretem megnézni a körülötte lévő történelmi eseményeket is, mert ez nagyobb megértés kap. Na menjünk oda azért Nehémiáshoz, csak egy-két mondat erejéig. Nézd meg a bűnmegvallását, mert engem ez érdekelt, emiatt keveredtem oda, hála legyen az Úrnak, hogy vannak olyan történések. Ez Nehémiás könyvének, az első részének a 6. igeverse. Legyen figyelmetes a te füled, és a te szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgasd a te szolgádnak könyörgését, amelyel én könyörgök most előtted nappal. És éljen az Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, amelyel vétkeztünk ellened, és én is az én atyámnak háza vétkeztünk. Felette igen vétkeztünk ellened, nem tartottuk meg a parancsolataidat, és rendeléseidet, és törvényeidet, melyet parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak. Ó, emlékezzél meg a te beszédedről, stb. Na, ez volt a bűnmegvallás. Ami a lényeg? hogy én azt kerestem, hogy van-e a Bibliában valahol olyan, ahol az emberek tételesen megvallják a bűnüket. És nem találtam ilyet. Honnan veszik? Az elmúlt hetekben is hallottam olyat. Jött a bűnkommandó, persze keresztény bűnkommandó, nem akármilyen, és elkapták, leskelődtek utána, és háromtagú bizottság elé állították, és megvallatták vele az összes bűnét. És mondta, elmondta a bűnét, megkönnyebbült egy kicsit, szerintem attól, hogy megszabadult tőlük, mert a bűneitől ettől nem szabadult meg, és senki nem szabadul meg ettől. Honnan veszik ma emberek a bűnmegvallás kérdését? Hogy kerül ez ma keresztény körbe, amikor Jézus elvitte és elhordozta az összes bűnünket? Mikor Jézus félretette a bűnt, és nincs bűn. Hogy mit akarnak ezzel elérni emberek? A Biblia tanít valamit. Miért nincsenek gyógyulások? Miért nincsenek szabadulások? Miért nincsenek áldások keresztény emberek életében? A Biblia egyetlen okot említ, ami miatt vissza lehet kerülni az átokhoz. Ha valaki visszamegy a törvényhez. Ez az egyetlen ok. Nem azért, mert megszegte a törvényt, hanem visszament hozzá. És ha visszament hozzá, akkor tudod, mi történt? Meg is szegte. Mert a törvényt nem tudod betartani. Ez az egyetlen ok. Nézzük a Galata 3-at. Menjünk csak oda-vissza megint. Egy kicsit most meglapozgatjuk a Bibliánkat, nem árt egy-két összeragadt lap legalább. Nézzük a 3:10-et. Mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, mivel hogy meg van írva, átkozott mindenki, aki meg nem marad mindazokban, amik meg vannak írva a törvény könyvébe, hogy ezeket cselekedje. És itt van a 11-es vers, hogy pedig a törvény által senki nem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. Hitből él. Na most nézzük csak meg, hogy miért írja a zsidókhoz írt levél 10. része, hogy ezek az áldozatok soha nem voltak képesek megszabadítani az embert a rossz és gonosz lelkiismerettől. Azért, mert folyamatosan az áldozatok mire emlékeztettek? A bűnre. A bűnre fókuszáltak. És tudjuk, hogy az ördög kezdettől fogva a bűnben leledzik. Az ördög manipulációs eszköze mindig is a bűn volt. Mindig az, hogy bűnnel vádolta. Jézust is bűnnel vádolta? Bűnnel vádolta Jézust. Folyamatosan leskelődtek utána. Nézzétek meg Jézusnak a szolgálatát. Hát most én abba hagyom, jövő héten folytatjuk, mert az elejének az elején se tartunk, ez csak a bevezető volt. Úgyhogy jövő héten végig fogjuk nézni az összes olyan ige helyet, ahol a bűnmegvallással kapcsolatban beszél a Biblia. Azt már előre elmondhatom, nem akarok magam elé vágni, nem akarom lelőni a poént, de mi a baj a bűnmegvallással? Hogy az nem hitből van. Van-e olyan ember, aki tételesen meg tudja vallani a bűnét? Ugye először hol találkozunk az Ószövetség, illetve az Új Szövetségben ezzel Jézus szolgálatában, Keresztelő Jánoshoz. Keresztelő Jánoshoz mentek az emberek. Miért? Megvallották a bűnüket, utána, hogy megkeresztelkedjenek. Aztán János nagyon megbocsátott nekik. Mit mondott nekik? Viperák fajzatai. Ugye? Írja a bibliai tételes bűnmegvallásról. Ez Ószövetség még nincs megváltás, még semmi. Eltöröltettek ezzel a bűneik? Megbocsátattak a bűneik? Elmondta, odament Kón, és azt mondta, hogy Jákobnak kiskorában meghúztam a haját, szemébe szórtam a homokot, és belerúgtam a kis szamarába. Na, így vallották meg a bűnüket? Még mindig vallogathatnák a bűnüket. Ha nekem mutatsz ezen a világon egyetlen embert, aki minden bűnét meg tudja vallani, azt megtapsolom. De egy bűnt már a bűnmegvallásával is elkövet, hogy hazudik. Tudom, mert én egy vallásból jövök. Nekem kötelező volt meggyónni a bűneimet. Mi történt? Bementem a kutricába, már nem mertem mindent elmondani a papnak. Mert hogyha véletlenül elmondja a nagyanyámnak, akkor jobb, ha bűnömbe maradok. Tehát mi történt? Kijöttem a kutricából, már lelkiismeret vádolt, mert nem mondtam, már ott hazudtam. Aztán következő héten is visszaküldtek, mert nem volt választási lehetőség. Mit tudtam volna mondani a papnak? Múlt hét óta semmi se változott. És ezt teszi a bűnmegvallás. Ez egy mókuskerék. Ennek soha nincs vége. Kijössz a bűnmegvallás után, ránézte, hogy néz ki az a szerencsétlen, mehetsz vissza. Mert mi a bűn? Sok ember még azt sem tudja, hogy mi a bűn. A bűn az nem csak az, amit teszel. Bűn az, amit gondolsz is. Azt mondja az ige, ha valaki tudna jó cselekedni, és nem teszi, bűne az annak. Jakab levél. Megtettél minden jót, amit tudtál? Na, megtetted? Te se tetted meg. Szereted úgy a feleségedet, vagy a férjedet, ahogy szeretned kellene? Nem. Akkor, és ezeket mind megvallod? Nem tudod megvallani. Ez egy róka fogta csuka, mikor a macska kergeti a farkát. Tudjátok, sose éri utol. És egy ilyen ringlispibe, egy ilyen mókus kerékbe viszik be a keresztényeket. Legyen eszed. Jó? Én azt mondom, hogy legyen eszed. Hogy ilyen mókus kerékbe ne menjél bele. A bűn megvallása az a bűnt erősíti meg. Hogy kapunk üdvösséget? Kegyelemből? A bűnünk megvallása által? Mit mond a római levél 10. rész 9-es 10-es ige vers? Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halálból, megtartatol, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást a megigazulásra. És mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Miről kell nekünk vallást tenni? A Jézus bevégzett munkájáról. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy én Isten igazsága legyek, ő benne. 2 Korintusi levél 5.21. Halleluja, dicsérjük az Urat! Akkor most álljunk föl és valljuk meg a bűneinket. Megmutatom, hogy kell bűnt megvallani. Tessék fölállni! Most jön a bűnmegvallás, ahogy keresztényeknek kell. Nem írtam le, biztos az Úr eszembe juttatja. Mondjuk együtt. Menjünk az Úr eszembe. Drága mennyei atyám! Én most megvallom a számmal, hogy én Isten igazsága vagyok, te benned. Mert minden bűnömet, amit elkövettem a múltba, amit ma, és amit holnap fogok, azt te mind fölvitted a fára. És én megigazultam a benned való hitáltal. Igaz vagyok, és minden bűnöm el lett törölve. A te szent nevedért. A Jézus vére által. Amen.